Sziasztok, akkor igyekszem majd keveset beszélni, tegeződhetünk, ugye? Köszönöm szépen. Baka Magdi vagyok, és mindjárt elmondom, hogy milyen cégnek vagyok a HR vezetője, most már 4,5 éve. Magamról annyit, hogy több tudatos visszalépés után vagyok a jelenlegi helyemen, ami azt jelenti, hogy nagy multik és nagy szolgáltató cégek, magas HR pozícióból és Európából és Budapestről jelen pillanatban Egerszalókon élek, egy parasztházban, és egy 400 fős sirokban, mindjárt meg fogjátok látni, hogy miért az erdő közepén levő cégben dolgozom. Úgyhogy így hívnak bennünket, hogy Ruag Ammotech Magyarországi ZRT, és rögtön látjátok a termékünket, amiről a Lacival beszéltünk két mondatot, hogy ez most az ukrán háborús történetben egy kemény téma, amihez nyilván emberileg, morálisan mindenki másképp közelít. Én azt gondolom, hogy fogjátok látni a cégről, mi abszolút védelmi célokat szolgáló partnereknek adjuk el a lőszereinket, mert egy lőszergyár vagyunk. Zömmel 90%-ában a német és a svájci rendőrség és a hadsereg az, aki a mi vevőnk. És majd mondom, hogy hogyan megyünk tovább, és egyébként meg azt gondolom, hogy itt is emberek dolgoznak, itt is kell HR, és itt is ezek a munkavállalókra, akik nálunk vannak, figyelni kell. És akkor a cégről nem sokat, tehát ez Magyarország legrégebbi lőszeripari gyára, ami 70 éves múltra tekint vissza, és nyilván azért vagyunk az erdő közepén, úgyhogy nálunk a WC ablakon vaddisznók és őzek néznek be, ez volt az első döbbenet nekem, mikor oda mentem, hogy úristen, tehát tényleg a világ végén vagyunk az ipar jellegéből adódóan. Jelen pillanatban svájci állami tulajdonban vagyunk, és a divízió, aminek a tagja vagyunk, abban 5 lőszergyár van, Amerika, Svédország, Németország, Svájc és Magyarország, és ami most változást fog eredményezni az életünkben, és azért érdekes még inkább mindaz, amiről beszélünk, hogy 2 évvel ezelőtt elindítottak egy eladási programot. A svájci állam úgy döntött, hogy a teljes divíziót, ezt az 5 gyárat egyben kiszervezi a nagy Ruag familiából, amiben más üzletágak is vannak. Úgyhogy ez a projekt most fejeződött be, és ez eldőlt, hogy ez az 5 lőszergyár, ami egyébként Európa legnagyobb ilyen potenciáját jelenti, ők a Beretta Holding tagjai lesznek a jövőben. A Beretta szerintem a férfiaknak sokat mond, bólogattok, igen, tehát ezt azért úgy mindenki tudja, hogy a Beretta az a fegyver meg a lőszer világában mit képvisel. Itt van rólunk pár adat, körülbelül ez a termelési volumenünk, tehát több mint most ebben az évben 300 millió lőszert gyárt a cég, és jelen pillanatban 430-an vagyunk. És hogy hogyan megy az iparág, a Covid alatt mi 100 fővel növelkedtünk, és most is növekedés vár ránk. És akkor itt szedtem össze egy picit a szervezeti kihívásokat, amikkel szembesültünk és szembesülünk. Sokat nem kell erről elmondani, tehát mondom, 4 évvel ezelőtt én voltam az első HR-es egy 400 fős cégnél, semmilyen HR nem volt, tehát el lehet képzelni, hogy milyen vállalati és munkakultúrától indultunk el. Most nem fogom tudni elmondani, hogy mennyi mindennel és hol tartunk, de szünetben bárkinek bármikor, mert 4,5 éve egy teljesen új menedzsmenttel, mi gyakorlatilag change managementet csinálunk minden egyes időpillanatában az életünknek, ami borzasztóan izgalmas, de tudjátok, hogy ez egy nagyon sziszifuszi és lassú folyamat, hogy te vállalati kultúrát változtassál, az nem megy egy varázsvesszővel, úgyhogy keményen dolgozunk rajta, nagyon sok mindent elértünk, úgyhogy szívesen mesélek róla. És akkor, amit összeszedtem, ez mind ebből jön. Hogy a régi szakik tudását hogyan adjuk át, hogyan lesz nekünk egy transzparens, objektív kiválasztási módszerünk, előléptetési módszerünk, hogyan honosítjuk meg a teljesítményorientációt az egész vállalati kultúrában, hogyan dolgozunk együtt, mik azok az értékek, ami mentén együtt létezünk, tehát ez mind semmi nem volt, úgyhogy ezek mind azok a kihívások, amiknek így nekiugrottunk, és erre jött rá az, hogy nem csak egy meglevő kultúrát kell változtatnunk, hanem rájött az, hogy lesz egy új tulajdonosunk. Az állami tulajdon mindegy milyen állam, az munkatempóba azt jelenti, amit Magyarországon. Tehát az, hogy mi svájci állami tulajdonban voltunk, az ugyanaz. Na most ebből jön egy profitorientált új tulajdonos, egy pénzügyi befektető, a Beretta Holding, ahol ez azt jelenti, hogy nekünk sebességet kell váltani. Kettesből mondjuk tartunk, kettesbe, négyes, ötösbe kéne lennünk nagyon-nagyon hamar. Plusz azzal, hogy nem egy svájci állami tulajdonban leszünk, az is változni fog, hogy sokkal önállóbbnak kell lennünk. Tehát most mi jelen pillanatban 95% intercompanyban értékesítünk a német anyavállalatunknak, ez így kiesik alólunk. Tehát mindent, amiben eddig támogattak ők bennünket, azt nekünk kell megoldani. Ehhez teljesen más szervezet, teljesen más skillset, teljesen más mindset kell. Tehát amit az előbb elmondtam, arra még rájött mindez, hogy hogyan tudjuk ezt a növekedést, meg ezt a megváltozott agilitást támogatni. És akkor igazándiból itt jött a képbe az, hogy eljutottunk valameddig, és a Covid előtt, ugye Letti? Covid előtt, ugye? A Covid előtt jutottunk el arra a pontra, hogy most már fókuszáljunk akkor a mindenféle belső fejlesztésekre, a menedzsment csapat erősítésére, a középvezetőknek a erősítésére, és azóta van a Franklin Kavival kell egy kis víz, mert nem kapok levegőt, indítottuk a Franklin Kavival egy 3 éves menteset, köszönöm. Akkor indítottunk egy 3 éves stratégiai együttműködést, aminek igaz, tehát én régi Franklin Covey partner vagyok, már így valahogy mindig végigkísértek az életutamon, minden tendert megnyertek, úgyhogy köszönöm. Úgyhogy mi tényleg azt tudom mondani, hogy ahol együtt dolgoztunk, ott abszolút kézzelfogható eredményeket értünk el. Na, és akkor így építettük fel ezt a 3 szakaszt. Van egy alapozás és tanulás szakasz, ami arról szól, hogy alapvető készségek föltérképezése, alapvető készségek változtatása, és főleg a 7 Habit, ami abszolút, aki tudja, ez egy mindset change típusú program, ami olyan mélyre megy le, mint semmilyen más tréning. És ezt bevinni egy szervezetbe iszonyatosan nehéz, mert nálunk is zömmel férfiak vannak a menedzsmentbe, az ipar, sőt a középmenedzsmentbe is, és ott azt mondani nekik, hogy majd itt meg azért tudnánk mesélni, szerintem mindenki arról, hogy az első tréning napon szerintem milyen hatása van annak, hogy így abszolút az emberi viselkedés mélyére megyünk le, és a férfiak így nézve, és ez erről fog szólni, Magdi, mondom, igen, várjál egy kicsit türelme, igen, erről fog szólni. Tehát hogy kemény, de abszolút aki már csinálta, tudja, hogy tényleg abszolút a gondolkodásmódot változtatja. Na, tehát ez a, mindjárt mondom, hogy most hol tartunk, 22-ben tartunk, és mindjárt elmondom, hogy mind mentünk keresztül. Ez a szakasz annak a jegyében telik el, hogy amit eddig megéltünk, tehát érzékelnünk kell, hogy beépült a szervezetbe, mindaz, amit az alapozási szakaszban végigcsináltunk, most itt tartunk, most kezdjük el visszamérni a dolgokat, és magunk is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy számszakilag mit fog majd a 360 fokos visszamérés mutatni, de majd mondom, hogy az érzékelhető jelenségek szintjén most lehet látni, hogy nagyon sokat jelentett, mindjárt mondom a részleteket, és akkor a jövő évre től kezdve pedig azt gondoljuk, hogy megyünk tovább, tovább tanulunk, tovább fejlődünk, és egy tényleg egy kiváló szervezetté válást tűztünk ki célul, azzal együtt, hogy ez az első 2 szakasznak az eredményeire fog épülni, tehát igazándiból annak a pontos tartalmát most még nem tudjuk. Ezt majd szépen nekem ugye Letti a partnerem, a Lettivel ki fogjuk dolgozni, ha oda jutunk. És akkor picit a számok tükrében nézzük meg, hogy mit toltunk le ebben a bizonyos első szakaszban. Tehát kezdtük egy szervezeti szervezeti felméréssel, megnéztük, hogy ugye mi a helyzet, hol vannak a legnagyobb hiányosságok, hol vannak a mire kell lőni, mik az erősségeink, mik a gyengeségeink szervezeti szinten. Ezt megcsináltuk az egész cégre, és utána volt egy olyan workshopunk, ami iszonyatosan jó alapja volt a következő éves stratégiai tervezésnek. Tehát az, ami ebből a szervezeti felmérésből kijött, az nekünk meghatározta azt, hogy hogyan építsük fel a tudott kihívások tükrében, hogyan építsük fel a üzleti stratégiát, mik legyenek a fókuszok 22-ben, és mi igazándiból mi egy ilyen nagyon cascaded down management by objectives struktúrába dolgozunk, tehát mikor nekünk meghatároztuk a három legfontosabb üzleti célunkat, mondhatnánk létsznek is, meghatároztuk a három legfontosabb üzleti célunkat, akkor a minden társszervezet az alárendezte az összes tevékenységét és az összes következő évi célját, de ezt nyilván tudjátok. Utána kezdtük a felső vezetőkkel 7 szokást, nekünk pici menedzsment csapatunk van, ebből a 7-en vagyunk, mind a gonoszok, ebből adódóan nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és ezek mindig nagyon kemény, hatékony, de nagyon-nagyon jó napok, amiket mi kivonulunk és együtt töltünk, tehát az 7 ember. Utána tettünk egy csavart a történetbe, mert kiderült az, hogy az új tulajdonos váltás miatt annyi bizonytalanság volt a szervezetben, hogy mondtuk, hogy reagálni kell rá, mert abszolút nem tudtuk, hogy most akkor mi a jövő, mit mondjunk az embereknek. Tehát annyi bizonytalanság vett körül bennünket, hogy azt mondtuk, hogy csináljunk egy ilyen nagyon alap tabula rázát, hogy minek vagyunk mi itt sirokban, mi a mi jövőképünk, mi a mi visionünk, missionünk, és nézzük meg, hogy mik azok a legfontosabb vállalati szervezeti értékek, amire aztán lehet építeni, és majd mondom, hogy húztuk össze a Seven Habit-tel. Tehát csináltunk egy ilyen küldetés értékek workshopot, amit úgy validáltunk vissza, hogy amit mi, mint felső menedzsment azt mondtuk egy napi gyötrelem után, mert ez tényleg az volt, egy mondatot 2 óráig hoztunk össze, miután 30 értékből kellett megfogalmazni egy értékmondatot, durva volt. De utána azt mondtuk, hogy jó, de ez oké, hogy most 7 ember azt gondolja erről a cégről, de mit gondolnak a többiek? És csináltunk egy olyan, hát hívjuk filmforgatásnak, hogy vagy 60 embert, behoztunk tök külsős 2 filmes úriembert, és beengedtük a szervezetbe őket, és körülbelül 60 embernek föltettek 5 alapvető kérdést, amire ők válaszoltak, amit akartak. És talán megnéztük a filmet, és azt mondtuk, hogy hát, akkor csak ismerjük a vállalatunkat, minden összecsengett. Tehát gyakorlatilag ugyanazokat az értékeket mondták el a dolgozóink, hogy nekik mi fontos, mint amivel mi vezetők, amiben mi gondolkodtunk. És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor az egész hogy kell ezt magyarul mondani, tehát úgy görgettük végig ezt az egészet, hogy nem azt mondtuk, hogy mi akkor ezt kitaláltuk nektek, hanem megmutattuk nekik a filmet karácsonykor, mindenki el volt tájúva, és utána pedig azt mondtuk, hogy akkor mindazok alapján, amit ti mondtok, így néz ki a mi jövőképünk, és így néznek ki a mi értékeink, és az a fajta azonosulás azonnal megvolt, és majd mondom, hogy hogyan megyünk tovább. Na, és akkor utána még a felső vezetőknek most fogjuk befejezni a 4 vezetői szerepképzést, és a Seven Habit-et azt a Lettinek a támogatásával gyakorlatilag a teljes középvezetői rétegen végigtoltuk, ami nálunk egy olyan 42 embert jelent. És ugyanígy erre a középvezetői szintre megcsináltuk még a csapatvezetők 6 feladata a képzést is. Tehát sok szóval lehet illetni, tehát az, hogy mindset change, az tuti, mert nagyon nagy, tehát nagyon sok embernek toltuk le, vagy adtuk le ugyanazokat a dolgokat, és majd mondom, hogy milyen hatásai vannak ennek. És ami még nagyon érdekes, hogy ez egy olyan cég, hogy itt az emberek azt se tudták, hogy mi az, hogy workshop, azt se tudták, hogy mi az, hogy tréning. Halál komolyan mondom. Tehát középvezetői pozíciókban olyan kollégák voltak, akik életben nem voltak egy workshopon, egy életükben nem voltak egy tréningen. Tehát és az, hogy 360 fok, azt el kellett magyarázni, hogy miről beszélünk, de soha senki nem mondott nekik véleményt önmagukról. Úgyhogy itt minden ilyen aha volt, mert annyi új dolgot csináltunk, hogy tényleg Voltak, akik azt mondták, hogy elmiszte, ahová gondolom. Voltak, akik lelkesek voltak, mert azt mondták, hogy mi ez az egész. Tehát egy nagyon vegyes fogadtatása volt, de azt gondolom, hogy nagyon pozitívan jöttünk ki. És akkor, ami pedig benne van a mi szerződésünkben, mi AAP ügyfelek is vagyunk, és a 100 főre vásároltuk meg a licenszet. Nem vagyunk még a 100 főn most, ebben az évben fogjuk elérni. De itt hoztam nektek egy ilyen gyors kimutatást arról, hogy az AAP felületen ez a 45 fő, aki most hozzáfér, az hát, most így fejből nem akarok butaságot mondani, nincs egy éve, ugye? Nincs egy éve, hogy megnyitottuk nekik. Ja, de hogy nincs egy éve. 1639 modult néztek meg, és ez nem csak Seven Habit, hanem itt látjátok, hogy miket néztek meg. Tehát magyarul használják, élnek vele, kíváncsiak, elvittük őket egy olyan irányba, hogy bármi más témákat is, és itt mi mindig nézegetjük, ugye, hogy mi az, amit figyelnek, és mi az, amivel dolgoznak. Tehát csak azt akarom mondani, hogy az, hogy tanuló szervezetté válás, és kiváló szervezetté válás, amögött ez a fajta AP platform, az egy iszonyatosan izgalmas és jó történet, mert egy, látod, hogy ki az, aki magától is fejlődik, simán, tehát amikor lekérdezed, rögtön látod, hogy és ezt mi nyomon követjük, tök transzparens módon. Tehát amikor mi megcsináltunk egy Seven Habitet, akkor mi kőkeményen végigcsináljuk az utókövetését, a visszamérését, mindent, és azt, hogy kik használják az AAP felületet az utókövetésbe, és mire és hogyan, és mit nyitottak meg, és mennyit végeztek el, azt az egész csoportnak hetente transzparens módon visszariportáljuk, és a vezetők azok elég rendesen ugranak erre, mert tudják, hogy miről beszélünk. Tehát ők általában beszélgetnek azzal a dolgozóval, aki mondjuk nem csinál semmit ezekben a dolgokban. Na és akkor, hogy milyen hatása volt, szerintem én ezt nem olvasom el, de legrövidebben azt tudnám mondani, hogy hát ilyen aha élmény volt az egész a dolgozóinknak, és tényleg olyat kaptak, ami még azt mondom, hogy soha életükben. És nyilván nem azért csináljuk, az is csináljuk, hogy jobb emberré váljanak, de azért leginkább azért csináljuk, hogy a cégünk hatékonyságában tudjunk előre lépni. És hogyha a hatásokat egy picit még megnézzük, akkor ennek szerintem egy nagy részét elmondtam. 360 fokost mondtam. Igen, amit nem mondtam, amit lehet érzékelni már most a szervezetben, visszamérés előtt is, hogy lett egy közös nyelv, ugye nagyon sok ember ment végig ezen a tréningen, és vannak olyan Seven Habitből kivett fogalmak, amit együtt használunk. Tehát az, hogy win-win, az, hogy sürgős fontos, az, hogy vegyél fel egy másik szemüveget, az, hogy bennállok a résbe. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amiket gyakorlatilag, mivel majdnem 60 embernél tartunk, aki ugyanezt megkapta, ezeket a dolgokat a megbeszéléseken és az egymással való együttműködésben ők napi szinten használják. Ugye azt mondtam, hogy az én HR nélkül ez nem megy, tehát hogy elég egészen benne vagyunk abban, hogy ezt koordináljuk és támogassuk mind a vezetőket, mind a dolgozókat, azzal a bizonyos transzparens visszajelzéssel. A felső vezetőink, mivel ugyanezt végigcsinálták, nagyon támogatóak, és gyakorlatilag a heti meetingekbe, illetve a két heti csapatmegbeszéléseknek szerves része az, hogy mindig valamilyen Seven Habithez kapcsolódó témát vagy módszert egy picit kiveséznek, egy kicsit beszélnek róla, vagy egyszerűen csak visszajelzést kérnek, hogy hol tartotok, mit adaptáltatok, mi az, ami megy, mi az, ami nem megy. Tehát ez is így egy kicsit a szervezeti kultúrának a részévé vált. Amit én nagyon nagy előrelépésnek gondolok, az, hogy a menedzsment döntése alapján mi a pénteki napot a no meeting nappá nyilvánítottuk, szerintem egy fél évvel ezelőtt, amikor a... Nem 100%-os, most már megyünk ki, kezdünk kimenni belőle, de az elején kőkeményen tartottuk, most majd megpróbálunk visszaállni, mert jó, hát ez csak ilyen meeting, jó, hát ugye de legalább megkérdezik a másikat, hogy ugye betehetem azért péntekre ezt a kis megbeszélést, de alapvetően tartjuk magunkat ehhez, és azért léptük ezt meg, hogy azoknak a bizonyos tanulópároknak, amit mi nagyon, tehát tényleg szigorúan elvártuk a vezetőktől, hogy a Seven Habits-et végzett embereknek a tanulópárjai legyenek meg. És a vezetők nézzék meg azt, hogy ezek a tanulópárok mikor mind dolgoznak, kérjenek tőlük visszajelzést, és hogy ez működjön, ezért azt mondtuk, hogy a pénteki napon mindenkinek, aki Seven Habits-et végzett, van 2 órája arra, hogy a tanulópárjával együtt csak a fejlődésükön, AAP felületen vagy bármin dolgozhassanak. Úgyhogy szerintem ez nagy vívmány, hogy ezt átütöttük, és szerintem jó, mert a maradék 4 napban is hatékonyabbak lettünk, tehát hogy ez is mérhető, hogy okosabb, ügyesebb, kevesebb meetingünk van, amiatt, hogy mindenki tudja, hogy péntekre nem. Jó, és akkor a nekünk van egy online kommunikációs felületünk, ahol nyilván mindenről, amiről most beszéltem, mi mindig hírt adunk, és nem csak hírt adunk, hanem megkérdezzük a résztvevőket, a kollégákat, és mi ezt a felületet használjuk arra, hogy akik tanulópárokban dolgoznak, azoknak is nyitottunk egy olyan felületet, ahol ők tudnak visszajelzést adni arról, hogy hol tartanak, ha kérdésük van, úgyhogy még ezt is tudjuk használni. Na, és akkor igazándiból ezt csak felvillantom, hogy meséltem arról, hogy végigcsináltuk ezt a bizonyos vision, mission, igen, jövőkép és értékek történetet, és csak azt szeretném bemutatni, hogy lett 4 olyan alapvállalati értékünk, ami az, hogy hogyan megyünk a jövőbe tovább, azt mindjárt megmutatom, hogy miért, de kulcsfontosságú. Tehát maga a termékünk az egyik, amire büszkék vagyunk, és egy minőségi termék a világban. Az együttműködés, ami nélkül nem megy, mindegyikhez csináltunk egy ilyen szlogent, hogy együtt többek vagyunk, és ezek ott vannak, és ezt most már így mondják egymásnak, tudod, együtt többek vagyunk. Tehát, hogy ezek így nagyon jó, egyszerű mondatok, amik így berögzültek most már tényleg a munkatársainknak a gondolkodásában. A fejlődés, ugye iszonyatosan változó környezetben van most ez a cég, tehát ez nem egy business as usual semmilyen tekintetben, úgyhogy az, hogy itt semmi nem megy fejlődés nélkül, ez a következő nagyon fontos értékünk, és a negyedik, ami az pedig a fenntartható eredményesség, a hatékonyság, és ennek is van egy szlogenje, amiben én személy szerint az egész pályafutásom alatt hittem, és nagyon büszke vagyok, hogy bekerült ide ez a mondat, az, hogy mindig mindent lehet jobban csinálni, és ha a csapatomat megkérdezitek, nekem most egy 5 fős csapatom van, ezt már szerintem nekik tele van a hócipőjük ezzel, mert én gyakorlatilag ezt a mondatot, ezt minden egyes helyzetben használom, hogy igen, de tudod, mi akkor nézzük meg, hogy lehet jobban, másképp, ügyesebben, okosabban, és aztán ez ragadós, tehát most már azért ez a gondolkodásmód is kezd ott lenni a történetben. És akkor, bocsánat, lefele, 22, mennyi időm van még? Még egy kicsit beszélhetek, jó. Tehát 22-be úgy megyünk tovább, hogy ugye a 360 fokos visszaméréseket most fogjuk elindítani, amire nagyon kíváncsi, meg szerintem erre mindenki kíváncsi, hogy lehet-e számszakilag is mérni, meg személyes szinten ennek a eredményét, meglátjuk. Nekem jöttek hozzám, ugye most indítottuk el az első visszamérést, és írtak és jöttek, hogy hú, Magdi, ez akkor hogy hasonlítjuk össze, és mit nézünk meg, tehát hogy izgatja őket is, hogy mit fognak ebből látni. Ugye mondtam, hogy most 45 főnél tartunk, ezt a most már jóval magasabb a létszám, de ezt mindenféleképpen a 100 főt föl fogjuk tölteni, amihez az kell, hogy a fizikai dolgozókat bevonjuk, majd mindjárt mondom, hogy mi a tervünk rá. Tehát nálunk nagyon kevés a szellemi, mert a 430 embernek a hát több mint a 2/3 az fizikai betanított és szakmunkás, tehát nálunk a szellemi állomány az viszonylag kicsi, nem egy high-tech cég vagyunk, hanem egy gyártó cég. Ami Amit megcsinálunk, és mindjárt megmutatom, hogy az ÁP és képességfejlesztést az abszolút ezekhez az előbb elmondott meghatározott vállalati kulcs értékekhez fogjuk kötni. És ezt a négy értéket, tehát az együttműködés, fenntarthatóság és fejlődés, ezt a három értéket, ezt most a Letti segítségével összekötöttük a Seven Habit-nek a viselkedés formáival. Tehát gyakorlatilag most már azok, amiket Seven Habit-ben tanultak, és a mi eredményességünket leginkább támogató vállalati értékek között is egy abszolút direkt kapcsolat lesz, és majd mindjárt ezt is mutatom, hogy hogyan. Amit mi most eldöntöttünk, hogy semmilyen más képességfejlesztő képzésre mi nem szánunk pénzt ebben az évben, csak az AP felületet fogjuk erre használni, és a HR itt van, és facilitál, és támogat, és belső trénereink mindjárt lesznek a Seven Habit-re, de hogy visszatesszük a vezetőknek a hatáskörébe azt, hogy mit kezdjen a csapatával, hiszen van egy olyan eszköz a kezébe, ez a felület, amit ő már használ, pontosan tudja, hogy milyen értékekre, milyen dolgokra kell lőni, és mi arra fogjuk megtanítani, hogy nézd meg, hogy mire van a legnagyobb szüksége a te csapatodnak, és mi segítünk, hogy ki tud választani az AP felületen hozzá azt, ami legjobban támogatja ezt a munkát. És ezt most dolgozunk velük, tehát én nem akarom megmondani nekik, a te csapatod, te tudod, hogy mi mentén kell gondolkodni, és akkor utána gyakorlatilag az ő felelősségük lesz az, hogy egy most szerintem egy hónapon belül megegyezett készségfejlesztési terv mentén ebben az évben a saját csapatukra még mit fognak csinálni. Úgyhogy így nézünk ki, és akkor, hogy csak hogy megmutassam azt, nem mindet, de csak egy diát arról, hogy összeraktunk igazándiból a vezetőinknek egy olyan portfóliót, amire azt mondom, hogy ott van fönn az érték, hogy együttműködés, és azt szedtük ki nekik, hogy az AP felületen mik azok a nagy modulok, amik hatnak arra, hogy neked az együttműködésben erősebb legyél, vagy fejlődjél, vagy fejleszd. És azon túl, hogy azt mondtuk, hogy ugye Seven Habit-en ők már túl vannak, és akkor azt mondtuk, hogy ha a bizalomsebessége, ha fejlődjünk, és a tudatlan előítélet nagy modulokat megcsináltatod a csapatoddal, és nem csak megcsináltatod, hanem hetenként dolgozol velük, és beszélsz róla, és nézed a haladásukat, tehát hogy beviszed a vezetői együttműködési felületedre ezt az egészet, akkor biztos, hogy lesz hatása. És akkor még csináltunk mellé egy olyan választható történetet, amiben pedig azt mondtuk, és ezt ugyanígy mondhatja majd az ő kollégáinak is, akik a csapatában vannak, hogy ez most azt mondom, hogy a must, tehát ezek a nagy modulok, amit csináljatok végig, ha erre akartok lőni, és mellette pedig minden olyan plusz modult még az AP-ból kimazsoláztunk a vezetőknek, amit akár még tovább lépésként, akár ehhez kapcsolódó dologként, akár csak érdekességként kiajánlhat a csapatának, és ezt mindenki meg is csinálhatja. És akkor ezt a fajta fölépítést most megcsináltuk mind a négy értékünkre, amit mondtam, és lesz mögötte még egy olyan kis anyag, ami pedig tökéletesen mutatja, hogy a Seven Habit-ben használ dolgokat, azt mit és hogyan kötöd ehhez. Ez most készült el, azt most még nem tudom nektek megmutatni, de gyakorlatilag össze van kötve ez az egész történet a nem tudom, Seven Habit proaktivitás hol jelenik meg, és szépen mindegyiket végigvettük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így egy nagyon komplex és nagyon támogató történet. Meglátjuk, hogy majd a vezetőink hogyan tudnak ezzel élni, de én szigorú vagyok, úgyhogy meg a Letti is, úgyhogy élni fognak vele, tehát most nekünk most van behúzva az, hogy minden felső vezetővel leülünk, ezt még egyszer elmagyarázzuk, átnézzük, a szervezetet azt nagyjából ismerjük, mert azt föltérképeztük, tehát mindenki tudja, hogy mire kell lőni, és akkor összeállítunk egy ilyen tervet, és ezt mi szépen havonta én személyesen nézni fogom, hogy akkor hol tartotok, mi történt, milyen visszajelzések, úgyhogy kell, hogy hatása legyen. Na, úgyhogy itt tartunk, és szerintem én így körülbelül Ennyit szerettem volna elmondani, és inkább az izgalmas, hogyha kérdeztek, vagy van kérdés, és akkor egy kicsit még beszélgetünk ezekről a dolgokról. Köszönöm szépen!
Gyula, mindig te vagy az első. Ő beépített ember.
Szívesen teszek eleget ennek a szeretnek. Magdi, először is szeretnék gratulálni azokhoz az eredményekhez, amiket már elértetek. És néhány dolgot egyrészt kihangosítanék, másrészt meg kérdeznék, remélem többek nevében. Az egyik, amit láttam, hogy nem egy évre szerződtetek le, hanem háromra alapból, mert hogy ezek a folyamatok, ahogy te is mondtad, nem lehet egyik napról a másikra. Nekem ez egy nagy tanulság. Én sajnos sokszor találkozom olyannal, hogy ez egy év, hát az sok, annyit nem tudunk erre szánni, ti meg már háromban gondolkodtatok. Ami engem nagyon megfogott, több dolog, az egyik az, hogy megpróbáltatok átfordítani a hét szokást úgy, hogy a ti általatok megalapított értékek mentén ezek hogyan igazodnak. Ami engem érdekelne, és ez lenne igazából a kérdés, hogy hogyan tudtátok ezt a kultúrát, ami mondtad, hogy egyáltalán nem volt semmiféle képzés, fejlődés, hogyan sikerült egyáltalán elindítani, hogy elfogadtatni a vezetőkkel, hogy ebbe az irányba kell elmenni?
Ugye mondtam, hogy itt egy teljesen új szól, vagy nem szól? Tehát, hogy egy teljesen új menedzsment csapat van, és kicserélődött mindenki. Tehát itt először lett egy új vezérigazgató, aki tudatosan ezzel a céllal hozott ide a tulajdonos, hogy ebből a kultúrából menjünk valami modernebb és megnyerőbb kultúra irányába, és nekünk vissza kellett szereznünk a tulajdonos bizalmát, mert volt egy hatalmas bizalomvesztés, tehát ezért került oda egy új vezérigazgató. Én voltam a második ember, és utána mi gyakorlatilag a teljes menedzsmentet lecseréltük, és csak olyan felsővezetőink vannak, akik azt mondom, hogy behozták azt a kultúrát, ami kellett ahhoz, ahol mi most tartunk. Tehát most mindenféle rossz jelző nélkül nagy multitól jött, és FMCG-ben és gyárakban és szolgáltatóiparban megmártózott felsővezetők, akik pontosan tudták azt, hogy ha nekünk ezeket a célokat el kell érni, akkor ahhoz mik azok a komponensek, amik kellenek. És a vezérigazgató, ő pedig azt gondolom, hogy jó, hogy a jobb keze vagyok, mert hogyha ő nem így áll hozzához, hogy most itt a Baka Magdi mi mondogat neki ilyen dolgokat, hogy létfontosságú cél, és hogy építsük fel a stratégiát, és hogy képezzük, és hogy adjuk át az öreg szakik tudását, ha ő ebben nem partner gondolkodásban, akkor nem vagyunk sehol. Tehát a felső vezetés az biztos, hogy kellett hozzá. És utána az összes többi az egy iszonyú sziszifuszi munka, amiben volt ki van a buszon típusú csere, középvezetők terén volt sok. Ezek de nehéz történetek, de tisztul a szervezet, ezt másképp nem lehet megcsinálni. Tehát, hogy ilyenek is voltak, és aki pedig nyitott volt, tehát minket senki nem fogadott el az elején, ez kőkemény volt. Mindenki a régit akarta vissza, tehát nyilván ott volt egy kikinek a kie, és akkor ő neki több túlórája van, akkor ő jöhet túl, ő ennyi pénzt keres, őt akkor kinevezem. Tehát, hogy itt egy egészen ilyen nagyon-nagyon régi módi kultúra volt, és mindenki azt mondta, hogy sokkal jobb volt. Tehát az, akik kiválasztottak voltak, azoknak a sokkal jobb volt. A többséggel meg senki nem foglalkozott, bólogattok, tehát nyilván megéltétek ti is a cégeiteknél ugyanezeket a dolgokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy innentől kezdve ez egy nagyon következetes, nagyon transzparens történet volt, tehát az, hogy mit kommunikáltunk, hogyan építettük fel a kommunikációt, minden évben megtervezni azt, hogy akkor mire lövünk az üzleti célok alá, hogy rakjuk a szervezeti célokat, és a felsővezetők értették, hogy miről beszélünk. És az alatta levő szint pedig lassan formálódik, de mint mondtam, ez egy nagyon sziszifuszi munka.
Tehát van, akit fejlesztünk, van, akit cserélünk.
Köszönöm szépen, Benko Aliz vagyok a Hartmann Rikótól, ugyanilyen fertőzött, mint Magdi, és gratulálok, zseniális, nagyon lenyűgöző ezt tényleg hallani. Én annyit szeretnék röviden, ugye úgy értettem a kérdésedből, hogy valahogy úgy fogalmaztál, hogy te vagy a vezérigazgató jobb keze, és hogy ha te nem lennél, és ott nem súgnál, hogy akkor ez nem menne ez a program. Igaziból azt élezném ki, vagy engem személy szerint az érdekel, hogy ugye mennyi ebből a vezetői példamutatás, és mennyi az, ami ugye úgy mondtad, hogy áttréningezted őket. Tehát nélkülük is menne szerinted, vagy nem? Ugye nagyon sok kutatás azt mondja, hogy Magyarországon a vezetői példamutatás nélkül nincs semmi. Igaziból azt, mert most bólogatsz, mert a kommunikációból már kapom a választ. Tehát, hogy szerinted, ha a vezér nem lenne, akkor a átformált középvezető megformálhatná a vezért, vagy fordítva, vagy mit gondolsz erről?
Hát én abban hiszek, hogy a felső vezetői csapat az kulcs ebben az egészben, és én nem mondom, hogy a Richardnak hívják a vezérigazgatónkat, nem mondom, hogy az ő személye egyedül, de ez a felső vezetői csapat kulcs. És az, hogy és azért kezdtük velük, és tudnánk mesélni egy csomó mindent arról, hogy nagyon érdekes, hogy szerintem mennyit el lehet mondani, hogy aki a Seven Habit folyamán a legtöbbet változott, az a vezérigazgatónk volt, és a Letti bólogat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ehhez egy csapat kell, és az, hogy ez a felsővezetői csapat hogyan tud együtt működni, ahhoz az nekünk nagyon kellett a Seven Habit. És a vezetői példamutatás pedig utána már jön. Tehát, hogyha van egy közös nyelv, vannak közös meghatározott céljaink, tudjuk, hogy merre megyünk, akkor onnantól kezdve az, hogy egységesen ilyen irányokba lépünk fel, az, hogy a Seven Habit minden felsővezetőnek ott van a palettáján, az, hogy ezt a nyelvet a termelésbe, a fizikai dolgozók is már mondják, álljál már be a résbe, esküszöm. Tehát, hogy a fizikai dolgozóknál is ott van, azért, mert a műszakvezetője, meg az üzemvezetője folyton ezt hallja, és megkérdezi, miről beszéltek? És akkor már elmondják ezt a példát, és a fizikai dolgozók is mondják, hogy jó van, tudom, nyerünk ebbe. Tehát, hogy vannak olyan szólások, amik lementek fizikai szintre, fizikai dolgozók szintjére is. De én a csapatba hiszek, és abba hiszek, hogy tudunk változni, és változunk. Tehát az, hogy mi, mint felsővezetői csapat, hogy beszélünk egymással, csak ezt mondom el elsőre, hogy ugrunk-e a másikra, hogy mutogatunk-e a másikra, vagy azt mondjuk egymásnak, hogy álljál a résbe, de tényleg ezen múlik, álljál már be a résbe, vagy vedd már fel a másik szemüveget, így beszélünk egymással. És mindenki tudja, hogy akkor álljál meg, és gondold végig másképp, és vegyél vissza, és nem azért mondom el a véleményemet, mert bántani akarlak, hanem azért mondom el, mert én így látom, és ne vedd magadra, hanem együtt nézzük meg, hogy lehet másképp csinálni, de ehhez az kell, hogy merjük azt mondani, hogy akkor most vedd fel a másik szemüveged. Tehát én egy csapatba hiszek, és abba, hogy ha akarjuk, és ezeket akár a konfliktusokat fölvállaljuk, de megtanulunk egy közös nyelvet, amit a Seven Habit adott nekünk, és ezt használjuk, és nem felejtjük el, akkor megyünk előre. És én a mi csapatunkban azt érzem, hogy de Letit kéne megkérdezni, mert ő kívülről jobban látja. Szerintem mi nagyon sokat változtunk. Nagyon sokat változtunk, és mondom, a vezérigazgatónk változott a legtöbbet, és mondjuk azt mondom, hogy a jobb keze vagyok, nem mindig voltam az. Most azt merem mondani, hogy az elmúlt időszak után abszolút annyira visszaépült a bizalom, és annyira jó az egész csapatban a légkör, hogy hihetetlen, és szerintem nagyon kell, és nagyon fontos.
Fölveszünk mindent azért.
Okay. Köszönöm szépen. Én is kicsit beépítettem Berkálmánkról, Alexandra Frankinkovitól. Azt szeretném, akkor én is kihangosítom, amit mondtál, hogy vissza szeretnétek adni a vezetőknek a felelősségét a fejlesztésnek, hogy tervezzék, hogy utánkövessék, hogyan alkalmazzák ezt a gyakorlatban. És nagyon tetszik ez a gondolat. A kérdésem az lenne, hogy egyrészt mit szóltak ehhez a vezetők, másrészt meg, hogy álltok ezzel, mennyire megy ez?
Én azt gondolom, hogy azért fogadják el, mert végigcsináltuk velük a Seven Habitet. Tehát, hogy igazándiból érzik azt, hogy a felelősséget a saját csapatukért, nagyon sokat tanultak önmagukról, kicsit tartanak tőle, de mivel az elmúlt 8 hónapban tényleg tényleg nem volt olyan management meeting, ahol nem beszéltünk erről, és nem volt olyan egyéni vezetői megbeszélés, ahol ez nem volt benne az ő életükben. Én azt gondolom, hogy ezt úgy veszik, hogy lépjünk tovább. És ők pontosan tudják, hogy most azon, hogy most nekik az együttműködésre kell lőni, vagy most nekik arra kell lőni, hogy hatékonyságot kell emelni, és mondjuk projektmenedzsment, vagy nekik ügyfélközpontúság, tehát ezt tudják, hogy mi a csapatukban az a legnagyobb képességi gap, amit most egy kicsit változtatni kell, és én szerintem, én azt érzékem rajtuk, hogy örülnek, hogy van a kezükben valami, és örülnek, hogy nem hogy fogalmazzak, tehát az online, egy online platformnak van előnye meg hátránya. A vezető szempontjából az, hogy neki nem kell még 60 tréninget és trénert behozni, hanem azt tudja mondani az emberének, hogy mennyi oda feloszt, azt csináljad meg, és utána gyere és beszéljünk róla. Tehát ez nekik egy olyan, egy olyan segítő eszköz, hogy nem neki kell mindent megoldani, hanem annyit kell mondani, hogy mennyi is csináld meg az AP-n, és én ahhoz adok neki segítséget, hogy ezeket csináltasd meg az embereivel. És szerintem ez most nekik tetszik, és utána nekik annyi a dolguk, hogy akkor azt mondja a csapatának, hogy figyelj, ezt csináld meg, és utána én azt vállalom, hogy az eredményekről hetente, két hetente beszélgetünk. És szerintem én most azt nem tartanak tőle, nyilván van 1000 kérdés, de örülnek. Még egyszer azért örülnek, mert van a kezükben valamit, amit odaadnak az embereknek. És nem azt mondom, hogy letolták egy kicsit a dolgot, de van egy eszköz a kezükben. Nem nekik kell mindent megoldani. Itt van, csináld meg, és utána gyere vissza, és beszéljük át. Úgyhogy szerintem én azt látom, hogy ők ennek örülnek. Mert hogy sose volt eddig ilyen, most meg van valami, ami segít nekik.
És utolsó kérdés, gyors kérdés, gyors válasz.
Elvihetem a sót? Oké. Sziasztok. Én hallottam, hogy nagyon sok új érdeklődő is van, és egy picit ilyen szemszögből megvilágítva a dolgot, azt kérdezném, hogy mi volt a legnagyobb nehézség számotokra az egész program indulásánál, amit te tapasztaltál, és hogy érzed, mi a legnagyobb hozadéka jelenleg, amit észleltek belőle? Köszi.
Ez jó kérdés. A legnagyobb nehézség megtalálni az időpontját annak, hogy mikor lehet ezt már mondjuk bevetni egy szervezetben. Tehát mondtam, hogy nagyon nagy ellenállás volt az új management team-mel szemben. Tehát hogyha ott mondjuk mi az első két évben mindent a szervezet nyakára akarunk nyomni, akkor nem vagyunk itt. Tehát szerintem az, hogy hagytunk időt, rendbe raktuk az alapokat, a béreket, a munkaköröket, a mit tudom én mit, és utána azt mondtuk, hogy na most van itt ideje annak, hogy egy kicsit a vezetőfejlesztésre, meg a készségfejlesztésre fókuszáljunk. Szerintem ez az időpontnak a megtalálása nehéz volt. Ez volt talán, én türelmetlen voltam, tehát én lehet, hogy előrébb akartam volna, de jó volt ez most így. És az, hogy nagyon sok szkeptikus volt, tehát pont azért, hogy most mi akarnak már még ezek ide küldeni, meg tréning, meg izé. Tehát inkább az, hogy megtalálni azokat az eszközöket, ami nálunk, mondom, ez a transzparens kommunikáció volt, hogy megosztani, hogy akik már ott voltak, azok nagyon jól érezték magukat. A lettit imádják, tehát hogy a lett is ilyen fogalom lett a szervezetben, mert nekünk az összes tréninget ő csinálta végig. Jó volt így, hogy nem lett hamarabb belső trénerünk, ez mindenkinek tanács, nagyon jó volt. Tehát, hogy ugyanaz az ember, ugyanazzal a metódussal, ugyanazokat a dolgokat tanította nekik, ez nagyon fontos volt ennek a felső és középvezetői rétegnek, és azt gondolom, hogy aztán utána egymást meggyőzték, és a tanulópárok meg ráerősítettek. Tehát szerintem olyan nagyon nehézség nem volt, mert sose kaptak ilyet. És mi volt a legnagyobb hatás? Az a közös nyelv. Tehát ez, hogy mi azt napi szinten elhangzik, hogy win-win, van, aki azt se tudja, mi az, hogy win-win, mert nem beszél angolul, de tudja, hogy amikor a vezető azt mondja, hogy na, akkor most vegyél vissza, és win-winbe gondolkozzál, akkor tudja, hogy az mit jelent. Tehát nekem a legnagyobb érték az a közös nyelv, amin beszélünk egymással.